Vallas. Jó, hát ne haragudj. Na, hiszen tudod, milyen egy apa. Aztán inkább a különös, titokzatos arcod rémített meg. A múlt hétfőn is, mikor megnézted, olyan zavart, aggodalmas volt a képed. Na persze, szolgálatára, ezentúl majd mindig más pofát kerítek magamnak, amiben a méltóságos báró úr színe elé járulok. Ha nincs kedvem, hát nincs kedvem. És olyan arcot vágok, amin ő nekem tetszik, kinek mi köze hozzá. Erre aztán megnyugodott a báró, és jó kedvét visszanyervén az asztalhoz tuszkolta a doktort. Gyere, no! Majd mindjárt megváltozik a te arcod is, ha egy-két pohár tokait felhörpintesz. Ide azzal az eszenciával, Gyurka! Aztán telepedj lesz, csinálunk egy kis visztet. Nem. Nem iszom, hárítál a doktor. Tudod, ilyen kövér embernek nem jó a tokai. Vigye el az ördög a tokaidat. Benne leskelődik a guta. Adas inkább egy kis savanyú vizes bort, de ami a visztet illeti, át bánja a szöszno. Ám bár még el kellene mennem egy pácienshez, künn a rikkantó majorban beteg az öreg juhász. Rák van a nyelvében. Azt mondják, hamisan esküdött vele a vármegyén, jegyzi meg az öregi zsépi. Babanaság, bolondság, felelte a doktor. No, majd benézek hozzá útközben. Megkezdték a visztet, és most már két asztal kártyázott egész a vacsora idejéig. Mialatt a falubeli vendégek szétszélettek, vacsorára csak a diákok maradtak ott, a pap, a doktor, a bényei tisztartó, meg a kameráda nyugalmazott Boripál őrnagy. A szirmai kisasszonyok megígérték, hogy vacsora után megint eljönnek. Az öreg izsépit eleget marasztalták, de azt mondta, hogy ő is átjön vacsora után a leányaival, akik most nem voltak ott. A vacsoránál a doktor is visszanyerte a vidámságát. A pap szórakozott volt, és feltűnően kerülte az orvos tekintetét. Mariska Butler mellett ült, és élénk részt vett a társalgásban, néha kenyér golyócskákkal is meghajgálva a doktort, aki az orvosi praxis furcsaságairól beszélt. Az orvos valóságos prügöt lábe. Azt mindenért ütik. Ha kicsibe veszi a beteg baját, megharagusznak rá, hogy lelketlen kutya. Ha nagyba veszi, megharagszanak rá, hogy megrémíti a beteget, és még betegebbé teszi. Ha a beteg meggyógyul, azt mondják, hogy magától is meggyógyult volna. Ha nem gyógyul meg, azt mondják, hogy a doktor rontotta el. Cudar pálya, ez nagyon. Hálára ne számítson az ember. De a más világon medvebácsi ott majd kipótolódik, vigasztalta a baronesz. Ott felírják, hogy mennyi szenvedést letörült. Hogy felírják? Na persze, hiszen onnan bocsátják a szenvedéseket az önök hite szerint. Hát minek bocsátják? Talán a doktorok kedvéért? No, nem is tudtam. Na, de különben is lárifári, ki tudja, azt van-e más világ? Hát én hiszem, felelte Mariska, kitekintve az ablakon a kéklő égbolt felé, mely tele volt csillagokkal. A pap letette a kést és villát. Én pedig meg vagyok róla győződve, hogy van, mondta pátosszal. Hogyan lehetne azt képzelni, hogy a lélek, ez a fönséges, megfoghatatlan valami ne legyen külön választható a testtől, és megszűnjön nyomtalanul, mint a kihűlt fazék párája. Lehetséges-e az, hogy a földi pálya után, ahol az egyik ember jó és szerencsétlen, szegény és nyomorúságban van koporsó zártáig, a másik pedig rossz, de bőségben él, és mosolyog rá az élet mindennemű örömeivel, lehetséges-e, mondom, hogy ne legyen egy felső elbírálás és egy más világ ezek után, ahol ezek kiegyenlítettek. Isten nem teremthette volna ilyen csonkán, ilyen logika nélkül az ő művét. Á, papperlapap, ellenveti az orvos. Ne beszéljen nekem ilyenekben a logikáról. A logika más. A logikához ne szóljanak a papok. A logika a gondolkozó fők istene. Ha van más világ és van logika benne, akkor ön például okvetlenül a pokolba jut. Én, dadogta a plébános úr, elpirulva az orvos szúrós nézése alatt. A diákok mosolyogtak, Dőri kacagott, a hasát fogta, a baronesz pedig ilyetten sütötte le szemeit a tányérjára. Ön hát, mert önnek, mint papnak logice csak a rossz lelkek közt van helye, akiket megjavítson. Ergo a mennyországban, ahol csak jó lelkek vannak, egészen fölösleges a pap. Kuty-kuruty, kuty-kuruty, kiáltott közben a báró, ennek az Ignácnak tulajdonképpen sok esze van. A pap láthatólag lecsillapodott a magyarázatra. Az öreg medvének a tréfáit tűrni kell. De az öreg megfogta már a csontot, és nem engedte, játszott vele, mint a kiskutya. Na de hát, jól van. Tegyük föl, hogy van más világ. Ezzel most már az a kérdés ugrik ki, hogy milyen? Némely népek azt hiszik, hogy lélekvándorlás van. No hát ez semmi. Ez az a bizonyos van, de nincs. Mert ha lélekvándorlás van, mit árt az most annak a kappannak, aki az udvaron szaladgál, hogy ő azelőtt molnármester volt, és mert sok lisztet lopott életében lelke egy kappanba bellebbeztetett. Bánja is ő, ha nem tud róla. De hát, ha tud róla, és bánkódik, szólt közbe Bori őrnagy. De nem tud. Hogy tudna? Hiszen, ha van lélekvándorlás, és a kappan lelke tudná, kiben volt, akkor az ön lelke is tudná, kedves őrnagyom, hogy kiben lakott az előtt. Hát ez valószínű. Na, tehát a lélekvándorlásos másvilág nem ér semmit a bűnök büntetése és az erények jutalmazása szempontjából. Na, nézzük most már a többi másvilágot. Az egyik, amit a törökök hisznek, az árnyékos tubafával a hurik között, a másik, amit a hinduk hisznek, a harmadik a miénk a paradicsommal, a pokollal, a katolikusok még hozzáveszik ehhez a purgatóriumot is. Igen, helyesen, bizonyítja Dőri. Helyesen? Aha, és miért? Vágott közben az orvos, aki mindig bosszankodott, ha félbeszakították. No, tudod, mert a purgatórium az egyenesen az olyan magamforva kvalitásnak van csinálva. Az ember az kiérzi az effélét. Én nem vagyok elbizakodva, tudom, hogy a paradicsomban nincs kilátásom. A pokolba pedig mégse szeretnék jutni. De a purgatóriumban, no, hát oda talán csak becsászkálok. Ez olyan lelki mosókonyha lehet. De nekem az is jó átmenetnek, hogy onnan majd az elhalt rokonaim beprotezsáljanak valahogy a mennyekbe. Huszárhadnagy koromban is gyakran kezdtem a konyhában a náninál, hogy aztán bejussak a szalomba a Mariska, eredj a másik szobába. Mariska gyerekkora óta megszokta, mint a drótbaba, ha a rugót megnyomják. Az első szóra futott a szomszéd benyílóba. Úgy eltűnt, hogy sokszor észre se vette a társaság, ha csak a szoknya suhogásáról nem. Hát, Pozsonyba feküdtünk akkor, no, fiatal voltam, nagy kutya voltam, és majdnem olyan csinos gyerek, aminőnek az öreg izsépi képzeli magát gárdista korából. Lakott a szomszéd házban egy gyönyörű-gyönyörű özvegyasszony. Volt annak egy fitos orrú, elég takaros szobalánya. De jó lesz, tisztelendő úr, ha maga is elmenekül a szomszéd szobába. Hanem lélekre aztán, tette hozzá a szokásos tréfáját, ne tegye a fülét a kulcslyukra. A papi szót fogadott, valódi erkölcsi undorral az arcán távozott a kisasszony után. Az orvos gúnyosan mosolygott, kivette zsebéből gyöngyhüvelyes fogpiszkálóját, valami úri dáma honoráriuma lehetett, s mi alatt a fogát piszkálta, különben is elégedetlen lévén, hogy a disputájában megzavarta báró, úgy Fokhegyről odaszólt neki. Jobb volna bizony barátja a tiszták elválasztásának a férgesektől, ha te tennéd oda a füledet arra a kulcslyukra. A báró hallotta a szavakat, de nem mérlegelte. A szenvedélyes elbeszélő olyan, mint a katona az ütközet hevében, nem is veszi észre, hogy Kartács érte. Elmondta nyugodtan a pajkos élményt, és mire a végére jutott, már kiment eszéből a doktor megjegyzése. Ennek egy panda anyja, persze, rögtön eszébe jutott